Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Urunkat Isten tiszteletünk elején a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével. Helyünket elfoglalva a 225. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása, Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, nyíljon meg szívünk Isten beszéd előtt, mely most János Evangélium a 4. részéből hangzik hozzánk, az első 19 versből a következőképpen. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kész inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. Urunk Istenünk, tegye áldottá az ő szavát életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva most imádkozzunk. Mindenható Urunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk most ezen az Isten tiszteleten is azért, hogy Te eljöttél ide közénk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztusban Te magad jártál itt a földön, hogy Te így döntöttél, és hogy Te ezt vállaltad. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te egykor ott a Jákob kutyánál is megálltál, leültél, megszólítottad az odaérkező asszonyt. Köszönjük, hogy a mi kutyainknál is megállsz. Köszönjük, hogy ezért csendesedhetünk most el úgy, hogy téged várhatunk, a veled való találkozást. Imádkozunk is ezért, hogy ezzel a vágyal tudjunk itt lenni mindnyájan, hogy ne kevesebbre készüljünk, hanem a veled való találkozásra, hogy a te szavadat akarjuk meghallani, és úgy akarjuk meghallani, hogy készek legyünk arra is, hogy megcselekedjük, készek legyünk igazat adni neked mindenben. Kérünk, hogy szent lelkedet, bocsáss közénk, légy itt velünk és közöttünk általa, s munkálkodj bennünk, hogy hadd kaphassuk meg mi is most is ezt az élő vizet, vagy ha már ez ott buzoghat bennünk, akkor hadd elevenedhessen meg még inkább és még jobban a szívünk, a lelkünk, az egész életünk, hadd újulhasson meg, hogy úgy tudjunk elmenni, hogy ez az élő víz rajtunk keresztül még sokakhoz eljuthasson. Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. A 155. énekünket énekeljük Isten üzenetének meghallgatására készülve. Isten igét olvasom a történet folytatásából, tehát János evangélium a 4. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje, a 24. verstől a 38. versig terjedő szakaszból. Jézus Krisztus mondja, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt törüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Múlt vasárnapi istentiszteletünkön azt kezdtük el vizsgálni, hogy mit is tanít nekünk Isten igéje a munkáról. Megérthettük, hogy bár a Szentírás bizonyos állatok szorgalmát is megemlíti, aztán olvashatunk a sátán ellenünk irányuló törekvéseiről is, de valójában Isten munkálkodását tárja elénk. Aztán volt szó az ember munkájának értelméről, céljáról, végül pedig a munkával kapcsolatos néhány kísértésre, csapdára hívta fel a figyelmünket Isten igéje. Már akkor jeleztem azt, hogy a megkezdett témát egy hét múlva tovább folytatjuk. Aztán készülve erre a szolgálatra és kérve Istentől az igét és az üzenetet, a Samária asszony története jutott eszembe, és bevallom, hogy első pillanatban én is egy kicsit elcsodálkoztam, és úgy megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy de miért is ezt a történetet kell most ebben az összefüggésben erre az istentiszteletre idehoznom, hiszen ennek a fige szakasznak az üzenetei azért nem kimondottan a munkával kapcsolatos üzenetek és tanítások, de aztán, ahogy újra és újra elolvastam, végül is megadtam magam Isten szent lelkének, lelke vezetésének. Most hát lássuk azt, hogy mit is mond Isten nekünk. Még mindig a munkáról, e történetnek a fényében. Az első igazából egy olyan tapasztalat, amely azt gondolom, hogy sokunk, vagy majdnem mindenkinek tapasztalata. Ezzel indul a történet, hogy a magánéletünk és a családi életünk örömei is, de kudarcai is mennyire befolyásolják a munkavégzésünket. Ez a történet úgy indul el, hogy egy munkáját végző asszonyról olvashatunk, a kútra megy vízért. Erre persze rögtön meg lehetne jegyezni azt, hogy hát ő csak házi munkát végez. És azért ez nem pont olyan, mint amikor valaki nap mint nap eljár egy bizonyos munkahelyre. Hadd mondjam azt is, és ezt nem úgy mondom, mint nő, és érdekembe állna, hanem azért, mert a Szentírás fényében gondolkoztam el ezen, és azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy nem alacsonyabb rendű munka, a házi munka, mint a többi, tehát a különböző munkahelyeken elvégzett munka. Nem alacsonyabb rendű munka, mindaz a tevékenység, melyet valaki a családjáról való gondoskodásnak a jegyében végez el. Ennek az asszonynak a tevékenységében igazából, tehát abban, hogy elmegy a kútra vízért, hát szükség volt vízre, az igazán meghökkentő azonban az, hogy mikor teszi ezt. Hiszen azt olvastuk, hogy éppen délidő van. Nem számított jó ötletnek akkor ott az, hogy valaki éppen 12 óra körül menjen el a kútra vizet. Hiszen tudjuk is, a történetben is benne van, hogy nagyon nagy volt a forróság azokban az órákban. Éppen ezért, aki csak tehette, inkább behúzódott. És az asszonyok is máskor, amikor nem volt olyan meleg, akkor mentek el vízért. Miért pont ilyenkor megy? Megtudjuk a történet folytatásából. És már is látjuk azt, amivel kezdtem igazából, hogy mennyire befolyásolja, befolyásolhatja a mindennapi, hadd mondjam így, egészen egyszerű tevékenységeinket is az, hogy milyen a magánéletünk, a családi életünk, azoknak a nehézségei, kudarcai. Hiszen ez az asszony azért a legnagyobb melegben ment a kútra vízért, mert egyszerűen nem akart találkozni a többi asszonnyal, mert szégyene volt, mert olyan volt az élete, amilyen. Az Úr Jézussal folytatott beszélgetésből kiderül, 5 férjed volt. Ez a mostani embered, meg már nem is a férjed. Ez az asszony emiatt emberkerülővé vált. És a saját dolgát nehezítette meg. Hiszen amúgy sem lehetett könnyű munka a vízfordás. De hogy ezt délidőben teszi, a legnagyobb hőségben, ezzel csak még nehezebb és még gyötrelmesebbé tette a saját munkáját. Rendezetlen kapcsolataink, a saját belső zűrzavarjaink, kuszaságaink, a tapasztalat azt mutatja, hogy hasonló hatással vannak ránk. A könnyű munka is nehézé válik ilyenkor. Ami meg amúgy is nehéz, az sokszor szinte már elviselhetetlenül gyötrelmessé. És amikor már nem bírjuk tovább, akkor támadnak a mentő ötleteink, mint ennek az asszonynak is, de a mentő szó idézőjelben van. Megyünk máskor, vagy végezzük máskor a munkát, vagy éppen megyünk kerülőúton, talán, hogy ne kelljen találkozni a problémás kollégával, vagy megyek máshová dolgozni. Azt gondoljuk, hogyha a munka körülményein változtatunk, akkor majd biztos, hogy jobb lesz az életünk, és boldogabbak leszünk. És ugyanakkor sokszor így van ez a magánéleti válságainkkal is, hogy azokat is így próbáljuk megoldani. Ezt látjuk magunk körül most, napjainkban különösképpen is. Nem megy könnyen, jól egy kapcsolat? Hát akkor lépjünk ki belőle. Hányan gondolkoznak így, és nem csak így gondolkoznak, hanem meg is teszik. Abban reménykedve, hogy majd mással jobb lesz. És mit mond az Úr Jézus Krisztus? Mit mondott ennek a samáriai asszonynak ott, a kút mellett? Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Miközben mi sokszor menekülünk munkahelyről, menekülünk házasságból, kapcsolatokból, azt gondolva, hogy biztos ez a jó megoldás. Aközben Jézus Krisztus nekünk is mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és ha ismernéd azt, aki szól hozzád, ha ismernéd igazán az Úr Jézus Krisztust, az ő szentségét, az ő hatalmát, az ő szeretetét, ha ismernéd. És Jézus ott a samária asszonnyal beszélgetve, egy olyan szomjúságról beszél, amely igazából mindnyájunknak tapasztalatunk. Van, aki úgy hívja ezt, hogy kiégettség. Van, aki valahogy úgy próbálja meg körülírni, hogy olyan üres itt belül, olyan üres a szívem, olyan kiszáradt, olyan elsivatagosodott a szívem, a lelkem. Van, aki azt mondja, hogy én boldogságra vágyom. Más úgy fogalmazza meg, hogy békességre vágyom, örömre, nyugalomra. De mondhatjuk azt is, hogy mi vágy ez az élet jelentése, értelme, egysége vagy harmóniája után. A teljesség, a megelégedés vágya. vágyunk valamire, ami velünk marad. Hiszen a legtöbb dolog csak ideig való, és ráadásul csak rész szerint való az életünkben. És az ember számára a legtöbb dolog, ami fontos, van is, meg nincs is. Lehet, hogy ma van. De már közben ott van bennünk a félelem, hogy vajon holnap is lehet. Holnap is lehet benne részünk. Vagy holnap valami egészen rossz jön. Jézus élő vízről beszél. És ő nem elégszik meg azzal, hogy ezt a sóvárgást, ezt a szomjúságot, ezt a, hadd mondjam így, hogy egyetemes emberi tapasztalatot felidézze, hanem magyarázza is, és tényként is állítja elénk. Mert arra utal, hogy függetlenül attól, hogy éppen érzed-e ezt a hiányt az életedben, ott van ez a hiány. És azt is mondja Jézus, hogy ez pedig nem más, mint a vágyakozás az élő Isten után. Ez az űr az Isten hiány. És ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Mert Jézus Krisztus azért jött el ide a földre közénk, emberek közé, hogy ezt a hiányunkat betöltse, hogy rámutasson, hogy ráébresszen bennünket, hogy az alapvető problémánk ez, és hogy betöltse ezt a hiányt. Erről beszél annak a samáriai asszonynak is. És azt is láthattuk és hallottuk, hogy a beszélgetés első részében még igen, kap ezután az ajándék után. Hát persze kell ez nekem, de miért? Azért, hogy a kútra, oda a forráshoz ne kelljen többször elmennie. Hát milyen jó is lesz az, mennyivel egyszerű, mennyivel kényelmesebb. Azt gondolja még mindig, hogy a körülmények változtatására van szükség, és ha nem kell mennem a kútra, akkor már jobb lesz. És Jézus pedig ráébreszti őt is, de bennünket is rá akar ébreszteni. Arra, hogy igazából erre az élő vízre van szükségünk, amelyet csak ő tud adni, de ő meg tud adni. Az ő szent lelkére, magára az Úr Jézus Krisztusra van szükségünk, arra, aki a körülményeinket is meg tudja változtatni, ha ő úgy látja jónak, hogy arra van szükségünk. De aki ennél többet tud adni nekünk, mert bennünket, magunkat tud megváltoztatni, a szívünket, a gondolkodásmódunkat, az egész életmódunkat tudja megváltoztatni és megújítani. Ha ismernéd az Isten ajándékát, ha ismernéd az Úr Jézus Krisztust, olyan jó lenne, hogyha most egy kicsit ezen úgy Isten szent lelke világosságában mernénk elgondolkozni, hogy is van ez velünk. Mennyire ismerem én az Isten ajándékát, mennyire ismerem én igazából az Úr Jézus Krisztus, kinek ismerem őt? Mert valahogy úgy van ez, hogy vannak, akik odáig jutnak el, hogy elkezdenek azon gondolkozni, hogy nem kellene közelebbről megismerkedni ezzel a Jézus Krisztussal, és aztán valahol itt megállnak. És olyan jól el vannak ezzel, hogy hát biztos jó lenne, hát végülis az ajándékok, amiket lehet tőle kapni, azok olyan ígéretesek. Olyan jó lenne, hogyha én is megkaphatnám őket. Aztán az is lehet, hogy olyanok is vannak közöttünk, akiknek pedig már az Úr Jézus Krisztus csak egy szép emléké zsugorodott össze. Lehet, hogy valamikor találkoztak már vele. Lehet, hogy nap mint nap elcsendesedtek igéje fölött, hogy hallgatták őt, hogy imádságban válaszoltak is neki, de aztán valami történt, és a hitük nem fejlődött tovább, megállt valahol. Pedig a hit az olyasmi, amely vagy növekszik, erősödik, vagy, hogyha ez nem történhet meg, akkor összezsugorodik, visszafejlődik. Hadd mondjam azt, hogy olyan lesz, mint a kedves vitrintárs. Hogy úgy ott van, és lehet, hogyha ránézünk, milyen szép, de igazából semmi haszna nincs. Lehet, hogy ilyen már a hitünk, hogy nincs ereje, nincs hatása. És az is lehet, hogy ott tartunk, hogy még előítéleteink és fenntartásaink vannak, és megálltunk így itt. Isten tudja, hogy ki hol tart. De most a Samária asszony történetében is arra tanít bennünket, és figyelmeztet bennünket, és mint egy kérés bennünket, hogy onnan, ahol vagyunk, ki kell mozdulnunk. És milyen csodálatos, hogy ő maga jön ezért. Úgy belegondoltam abba, hogy ennek a Samária asszonynak igazából semmit nem kellett tennie. Azért, hogy Jézus Krisztussal találkozhasson. Ő ment a dolgát végezni, és a munka végzés közben egyszer csak egy olyan kincsre bukkant, egy olyan csodálatos forrásra és éltető vízre, amitől egészen megváltozott az élete. Jézus Krisztus bennünk is akarja ezt munkálni, és imádságban mi kérhetjük is ezt tőle. Hallottuk az igéből, hogy végül is ez az asszony rájön, Isten az ő szent lelkével segítőt abban, hogy Jézus Krisztusban felismeri a messiást. Először még csak azt mondja, hogy te biztos próféta vagy. Aztán amikor Jézus kijelenti magát, azt mondja, hogy te várod a messiást? Hát én vagyok az, aki veled beszélek. Hát itt vagyok, itt állok előtted. És én vagyok a forrás annak a bizonyos élő víznek, amitől egészen megváltozhat az életed, újat kezdhetsz. Úgy, hogy lehet, hogy a körülményeid ugyanolyanok maradnak, mint voltak, és mégis egészen másképpen fogsz tudni már tekinteni is mindenre, és egészen másképpen fogod tudni végezni a munkádat. Másképpen veszed már a kezedbe legközelebb azt a korsót, és mész ki a kútra vízért. És azt olvastuk, hogy amikor az Úr Jézus kijelenti magát ennek az asszonynak, hogy én vagyok a messiás, én vagyok az, akit az Isten azért küldött el, hogy új életet adjak, hogy megmentselek a kárhozatból, kimentselek onnan. Azért, hogy bocsánatot kaphass az elrontott életedre, bűneidre. Akkor ez az asszony ott hagyja a korsóját, visszamegy a városba, és hívja a többieket az Úr Jézus Krisztushoz. Azt lehet mondani, hogy már is elkezd az Isten országáért munkálkodni, pedig még most találkozott Jézus Krisztussal, pár perccel azelőtt. És már fut vissza, és elújságolja, és mondja azoknak, akikkel addig találkozni nem akart. hogy gyertek, lássátok, nézzétek meg, hogy nem ő az, aki nekem mindent megmondott, hát nem ő a Messiás. Ez az asszony igazából rögtön örömhírmondóvá, evangélium hirdetővé válik. És úgy belegondoltam, hogy nekünk meg sokszor mennyi kérdésünk, meg megjegyzésünk van mindezzel kapcsolatban. Lehet, hogy most is így hallgatva ezt, hogy ott hagyta a korsóját, fölmerül bennünk a kérdés, hogy de hát csak úgy ott lehet hagyni, vagy ott kell hagyni az otthoni, netán a munkahelyi feladatainkat is. Hát hogy is van ez? Hát ugye azt is el kell végezni. Vagy honnan is lenne időm, még az Isten országáért is tenni valamit, amikor annyi egyéb tennivaló van. És tudom, van. De olyan jó lenne, hogyha Isten igéje most úgy igazán gyökeret verhetne bennünk. És az a világosság eljuthatna a szívünkig, amit adni akar ezzel kapcsolatban nekünk. Amikor talán ott van bennünk az is, hogy hát meg aztán erő is kellene ahhoz, hogy én még szolgáljak, és hogy az Isten ügyéért valamit tegyek, hogy menjek és hirdessem az evangéliumot. Hát amikor legtöbbször olyan fáradt vagyok, ott vannak bennünk ezek a gyötrő kérdések. Birkózunk velük. És igazából mindabból, amit itt Jézus elmondott tanítványainak, abból azt kell megértenünk, hogy a legfontosabb és a legizgalmasabb kérdés az, hogy akarjuk-e mi ezt egyáltalán? Akarunk-e mi egyáltalán örömhírmondók lenni? Akarjuk-e az ő ajándékát, az Isten ajándékát egyre jobban megismerni és továbbadni? Akarjuk-e? És amit Jézus mondott ott a tanítványoknak, az eligazítást ad nekünk is. Nézzük hát meg. Azt látjuk, hogy először is bepillantást enged Jézus saját élete hátterébe. Ezt mondja ott nekik, hogy nekem van eledelem. Tudjuk, hogy a tanítványok elmentek be a városba, hogy élelmet szerezzenek, mert nem volt, mert éhesek voltak. Jézus is éhes volt. És mégis most azt mondja, hogy van nekem eledelem. És kiderül, hogy teljes az értetlenség. Az akkori tanítványok sem értették, hadd mondjam így. Mert egészen más síkon mozogtak a gondolataik. Valahogy nem is találkozhattak az Úr Jézus gondolataival. És ezért Jézus felemeli a tekintetüket. Azt mondja nekik, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Értjük, hogy mit mond Jézus? Hogy nem csak az elfogyasztott kalória mennyiségétől függ a mi teljesítő képességünk. Van valami más is, ami ténylegesen erőt tud adni nekünk, és ez pedig Isten akaratának teljesítése. Jézus csendes szavaiban ez is benne van, hogy próbáljátok ki. Ti magatok próbáljátok ki, hogy így van-e, hogy működik-e, és majd megtapasztaljátok, hogy igaz ez. Persze, most akkor föltehetjük a következő kérdést, hogy Isten akaratának cselekvése. Tehát honnan tudom én, hogy mi az Isten akarata. Hogy egy-egy élethelyzetben merre kell tovább indulnom, hogy mikor mit kell tennem. Az Új Szövetség más helyeiről két igeverset hadd idézzek, ha nem is szó szerint. Pál apostol írja fiatal munkatársának az egyik helyen azt, hogy Isten majd megadja neked, hogy mindent megérts. Óriási ajándék ez az Istenben bízó ember számára, hogy számíthat erre. Isten adja meg. Vagy egy más fordítás szerint ezt így olvashatjuk, hogy Isten majd belátást ad mindenben. És a másik igehely, az pedig a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezete, ahol azt olvashatjuk, hogy a ti megújult értelmetekkel döntsétek el, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Vagyis, aki valóban akar az Istennek engedelmeskedni, aki valóban akar az Isten országáért munkálkodni, szeretne Isten munkatársa lenni, annak ő ad belátást. És itt egy olyan szó szerepel, amit úgy lehetne egészen hétköznapi szavakkal mondani, hogy az Isten megfogja a függönyt és így félrehúzza előttünk. Tessék, pillants be, lásd, hogy mi van a függöny mögött. Hogy ott belül mi történik, vagy éppen ezt úgy is lehet érteni, hogy elhúzza a függöny, hogy lássunk ki. Azt mondja Isten tehát, hogy ad nekünk belátást a munkával kapcsolatos kérdéseinkben is. Hogyha mi hozzáfordulunk, és rábízzuk. Ad belátást abban, hogy ott akar-e látni bennünket, ahol vagyunk, hogy meddig akar ott látni bennünket, vagy esetleg már máshol van a dolgunk. Hogy ezt kell végezni, vagy valami mást kell végezni, vagy esetleg föl kell mondanom, és máshová menni. Mert olyan is lehet, hogy az Isten többet szeretne ránk bízni a konkrét szolgálatokból. Tehát az evangélium hirdetéséért végzett munkából. És akkor esetleg azt mondja valakinek, hogy most innen menj át egy másik munkahelyre, és én megteremtem ott a lehetőséget arra, hogy a munkahelyen is helytállhass tisztességesen, becsülettel, de lesz több időd arra, hogy az embereket megkereshest, hogy a gyülekezetben a testvért meglátogathast, hogy beszélgethess velük, vagy vihest máshová az evangéliumot is. Azt mondja Isten, hogy ad nekünk belátást mindezekben. Vagy hogyha a rómaiakhoz írott levélre gondolunk, hogy ha van megújult értelmed, akkor a megújult értelmeddel el fogod tudni dönteni, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Vagy ha még úgy érzed, hogy nincs megújult értelmed, akkor se keseredj el, hiszen arról beszélt az Úr Jézus az elején, hogy én tudok élő vizet adni. Akkor megkérjük az élő vizet, akkor meg könyörögjünk az ő szent lelkéért sokkal buzgóban és sokkal kitartóbban, hogy újítsa meg az értelmünket, a gondolkozás módunkat. És hogyha ez megtörténik velünk, akkor ilyen megújult értelemmel nem csak azt ismerhetjük fel, hogy nekünk mikor mi a dolgunk, hanem még másoknak is segíthetünk abban, hogy megérthessék. És erről a munkáról egyértelműen azt mondja a Szentírás, hogy ez nem hiába való munka. Hogyan érthetjük meg az Isten akaratát? nem mindig egyszerű megérteni. Azzal együtt, amit elmondtam, hogy aki valóban szeretné megérteni, és aki valóban szeretne az Úr munkatársaként tevékenykedni, annak meg fogja mutatni. De ez nem mindig úgy történik, hogy olvasom éppen mondjuk a napi igét, kinyitom a Bibliát, és rögtön felismerem, hogy jaj, igen, most ami számomra kérdés volt, akkor abban ez a válasz így is lehet. De van, amikor meg kell küzdeni érte imádságban. És van, amikor esetleg napokon keresztül figyelnünk kell az Úrra, hogy megérthessük, hogy mi az ő akarata. János Evangélium a 10. részében az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Vagyis megértik, hogy mi az én akaratom. Vagy a Jób könyvének is van egy nagyon-nagyon fontos verse, ahol is Jób azt kéri az Úrtól, hogy taníts meg arra, Istenem, amit én nem látok. Vagyis kérhetünk vezetést arra nézve, amit nem látunk. Ez tehát az egyik, amit az Úr Jézus Krisztus tesz itt a tanítványokkal, és tesz velünk is, hogy bepillantást enged a saját életterébe, hogy arról beszél, hogy mi az ő eledele, és bennünket is bátorít, hogy próbáljuk ki ezt. És a másik mozdulata, amire még itt érdemes figyelnünk, az az, hogy mintha csak oda tenné a tanítványok álla alá a kezét, és úgy fölemeli a fejüket, emeljétek fel szemeteket, és lássátok meg a tájakat, hogy már fehérek az aratásra. Ne tapadjon a szemetek annyira a földre, mintha valami ilyesmit is mondana itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ne olyan szűkös világban mozogjatok, amikor az Isten világa végtelen. Hát emeljétek már fel a szemeteket, és vegyétek észre, nem csak azt, mondjuk, hogy hogyan lehetne szerezni még egy kis mellékest, hanem emeljétek fel a szemeteket, és vegyétek észre, hogy több és gazdagabb a világ, mint amit eddig láttatok belőle. Vegyétek észre, hogy van Isten a mennyben, sőt, hogy igazából ott van a menny, ahol az Isten akaratát keresik, megértik, cselekszik, ahol az ő munkáját végzik. Hogy bennünk is ott lehet a mennyország, míg otthon, nálunk is ott lehet a mennyország, ha beviszed oda, meg a munkahelyeden is ott lehet. Jézus ezért jött, hogy ez lehetővé váljék. Azért jött, hogy legyen legalább néhány samáriai asszony, meg férfi, akiket ő megújíthat, újjászülhet, akiknek adhatja az élővizet, és akik aztán másokat is tudnak itatni, meg akik világosságot kapnak a világ világosságától, elfogadják azt, és aztán ők is tudnak másoknak világítani. Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg a tájakat, hogy már fehérek az aratásra. Ott akkor, amikor Jézus ott volt a Jákob kutyánál, a történet folytatásából tudjuk, hogy az asszony szavára hallgattak a város lakói, és elindultak, és kimentek Jézushoz, és ott voltak Jézussal, és hallgatták őt. És biztos, hogy sok samáriai vált az Úr Jézus Krisztus követőjévé. Aratás is történhetett. Milyen csodálatos ez. Akkor ott hangzott az ige, hult az ige magva, és az aratás is ott rögtön megtörtént. De Jézus ezekkel a szavaival arra is figyelmeztet bennünket, hogy igen, lesz aratás, egyszer elmúlik ez a világ mindenestől, és csak az marad meg, ami onnan felülről való. És csak az marad meg, aki onnan felülről való, azaz felülről született, újjászületett. Ezt Isten igéje mondja, hogy annak van örök élete, aki hisz Jézus Krisztusban. És az láthatja meg, és kerülhet be az Isten országába, akit Jézus szent lelke által újjászül. Aki aztán tudatosan engedelmeskedik neki, és az az eledele, hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt. És ezen kívül minden és mindenki elpusztul. Jézus azonban azért van most is itt szent lelke által közöttünk, és azért kínálja az élő vizet, hogy elfogadva ezt a vizet, mi is megújulhassunk, hogy ne a kárhozat, a pusztulás, az örök pusztulás várjon ránk, hanem Jézus Krisztussal együtt lehessünk az örökké valóságban is. Ő most megállt, szent lelk által itt közöttünk is, és kész velünk maradni. Vajon kész vagyunk-e vele együtt elindulni, kimozdulni onnan, ahol vagyunk? Akarjuk-e igazán, engedjük-e, hogy megfogja a kezünket és vigyen bennünket tovább? Kész vagyunk-e észrevenni mások lelki szükségét is, és vinni nekik és hirdetni nekik a lelki szabadulást? Készek vagyunk-e arra, hogy ne csak élvezzük az Isten kegyelmét, szeretetét, hanem munkáljuk is az Isten országát? Bár mindnyájan, hitünk kezét beletéve az ő kezébe, tudnánk majd az Isten tisztelet után innen elmenni, és az életünk, a szolgálatunk Isten tiszteletével dicsőíteni őt, és segíteni még sokaknak, hogy sokak szomjúsága elmúlhasson azáltal, hogy a Jézus Krisztustól kapott élővizet elfogadják, befogadják. Válaszoljuk most énekszóval a mi Urunknak, aki azt mondja, hogy emeljétek fel a szemeiteket, emeljétek fel a tekinteteket, hogy rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. 466. dicséretünknek énekeljük az első verszakát. Olyan szűk horizonton belül mozgunk, hogy sokszor magunk is szégyeljük. Tapogatunk, mint vakok a falat. Homályos sejtéseink vannak. Egymásnak szaladunk, falnak rohanunk. Megsebezzük magunkat és egymást. Tele van az életünk bukásokkal, bukdácsolásokkal. Köszönjük, hogy kész vagy meggyógyítani a szemünket, Köszönjük, hogy most is kedvesen mondtad nekünk, Te az áldott orvos, Úr Jézus Krisztusunk, hogy emeljük föl a szemeinket. Magunktól erre is képtelenek vagyunk. Emel fel, kérünk Te a szemünket. Nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, hogy többet lássunk, hogy a láthatatlanokat is érzékeljük. Nyisd meg a szánkat, hogy tudjunk aztán szólni arról, amit láttunk. Nyisd meg a szívünket, amely önmagunkkal van tele, hogy telítődjék a Te szereteteddel, és nyitva legyen mások előtt is. Kérünk, formálj, tisztíts, áldj meg minket kegyelmedből. És kérünk, hogy Te légy a betegekkel is, a megszomorodott szívűekkel, a gyászolókkal is. Arra kérünk, hogy adj gyógyírt az ő sebeikre is. Könyörülj meg egyházunkon, népünkön, vezetőinken, mindnyájunkon, Urunk, Jézus Krisztus értelméért. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozás lehetőségét hirdetem Isten igényének szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, péntek délután 4 órai kezdettel felnőttek számára lesz konfirmációi előkészítő. A hétfői ifjúsági, illetve konfirmációs óra most az ünnepre tekintettel elmarad. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Az istentisztelettel együttőben lent a gyülekezeti helyiségekben, két csoportban gyermekóra is lesz, illetve pici babákkal a földszinten található babaszobában lehet televízión keresztül követni az istentiszteletet. Hirdetem már most azt, hogy reformáció istentiszteletet tartunk október 31-én, este 6 órai kezdettel itt a templomunkban, amely istentiszteleten együtt leszünk az evangélikus testvérekkel, és most Isten igéjét közöttünk Endrefi Géza evangélikus lelkipásztor hirdeti, és előadást fog tartani pásztor Jánosné, aki református lelkipásztor feleség, illetve a férje teológiai tanár professzor is volt, a férje már elhunyt. Tehát pásztor Jánosné Judit néni érkezik közénk, és ő fog előadást tartani még azon az estén. Örömömet is hadd osszam meg a kedves gyülekezettel, hogy tegnap együtt lehettünk egy egésznapos autóbuszos gyülekezeti kiránduláson, 25-en, Kecskeméten és Nagykőrösön jártunk, és remélem, hogy minden résztvevő nevében mondhatom azt, hogy nagyon szép és tartalmas élményekben gazdag és áldott utunk lehetett, az idő is nagyon szép volt, úgyhogy Isten gazdagon megajándékozott bennünket a tegnapi nap során, egy kirándulás által is. Hadd mondjak köszönetet Nemes Tibor presbitertestvérünknek, aki a szervezés nem könnyű feladatát vállalta magára, és végezte el. Köszönjük szépen ezt, és Isten áldja meg gazdagon az életét, további szolgálatát. Hirdetem azt is, hogy október utolsó vasárnapi persejpénzünkkel majd a Nyíklátháza mezőnyéki reformátusok templom építését segíthetjük. Ez most már egy néhány esztendeje így van mindig, hogy az október utolsó vasárnapi persejpénzzel egész egyházunk, tehát hogy minden gyülekezetre vonatkozik, valamely gyülekezetnek az építkezését segítjük. Most ez éppen tehát a Nyíklátháza mezőnyéki reformátusoknak az építkezése. Azért hirdetem ezt, hogy tudjunk így készülni rá, tehát október utolsó vasárnapi istentiszteletünk persejpénzéről van szó. Most pedig a 464. dicséretünket énekeljük el, mind a 6 versével, az utolsó, tehát 6. verset majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.